Mintha lelkem könyvhöz hasonlítana, úgy tűnik elém, mintha az észrevevéssel egybelső emlékedés és az ezekkel együtt járó hatások lelkünkbe betévet írnának be. De ugyanakkor egy másik munkást is el kell fogadnod a lélekben. Egy festőt, ki az író után szabadon rajzolja a lélekbe, amit art beszélt. Platón. Üdvözlünk mindenkit, Komáromi Dóra vagyok.
Én pedig Törökcsenge. Amint már az előző idézetben hallhattuk, már az ókori görögök is foglalkoztak a képikódolással. Platontól Wittgensteinig minden filozófus emlékezett az emberi memória mélységeiről. Ma már szocializálódunk a kézképekre, tehát minden tárcán kínálnak nekünk, a meséskönyveket is felváltották a rajzfilmek, és még sorolhatnak. Ezért felmerül a kérdés, hogy vajon ugyanúgy tudunk-e képzeteket alkotni, mint a korábbi korok emberei, vagy sem. Az elmúlt években kezdett minket érdekelni a memória, mivel gimnazistaként nap mint nap újabb információkkal gazdagodunk, és ezért kíváncsiak lehetünk, hogy hogyan is működik ez a folyamat, és hogy hogyan lehetne leghatékonyabban megjegyezni ezeket a dolgokat, például a memóriákat. Tudnunk kell a memóriáról, hogy érzékszerveink által felvett ingerek először a szenzoros memóriában tárolódnak. Mivel ez szelektív, így az adatoknak csak bizonyos része jut el a rövid távú emlékezetbe, ami szintén szelektív. És kapcsolatban áll az adattárral. A hosszú távú memória folyamatosan táplálja a rövid távú emlékezetet a szükséges információkkal, és ezt követi a kimenet. A kettős kódolást vizsgáltuk. Anderson Bauer és Springsteen kutatásaira alapoztuk a kísérletüket. Először ezt az elméletet Pyrio fektette le 1974-es könyvében. Tudnunk kell, hogy a kettős kódolás két bemeneti csatornája van. Az egyik a vizuális, a másik a szóbeli rendszer. Ez a kettő kapcsolatban áll egymásra. A vizuális rendszerhez tartozik egy imagénesség, amely nem verbális válaszokat továbbít, a szóbeli rendszerhez pedig egy logogénesség, amely csak is verbális válaszokat továbbít. És ez a két esség szintén kapcsolatban áll egymással. Előző évi kutatásaink során megállapítottuk, hogy a kettős kódolás jó hatással van a memóriára. Az első kutatásunk során 6,8%-kal javította, a második fázisban pedig 5,4%-kal. Valamint, hogy minél idősebbek a diákok, annál több helyes szót tudnak reprodukálni, a téves szavak esetében pedig fordított ez az arány. Valamint különbségeket találtunk a szakirány és a nemek között is.
Az idei évi kutatásunk elsődleges célja az volt, hogy megtudjuk, hogy a képi kódolás hogyan hat a memóriára, a hallás csatornájával és a kettős kódolással összevetve. A mintánk a Topolyai Gimnázium és Közgazdasági Középiskola, valamint a Topolyai Mezőgazdasági Középiskola diákjai voltak. Egy korosztályt vizsgáltunk, a 95-öst. A tanulmányi eredményeik alapján három csoportra osztottuk fel őket, úgy, hogy mindegyik csoportban körülbelül azonos képességű diákok legyenek. Az első csoport lett a kísérleti csoport, ők 40 képet láttak, és mellé a szavakat hallották. Ilyen képeket láttak, természetesen ezek a képek mutatása kivetítőn történt, így láthatták őket. A második csoport lett a Control 1 csoport, ők csak szavakat hallottak. A harmadik csoport pedig lett a Control 2 csoport, akik csak képeket láttak. Ezek után 2 perc állt a rendelkezésükre, hogy minél több szót leírjanak. A mintáknak összesen 121 alanya volt, és itt látható az eloszlás. Arra is kíváncsiak voltunk még, hogy a lányok és a fiúk memóriája között találunk-e különbséget, valamint hogy szakirányok között mekkora különbség van az információkódolásnál, továbbá megvizsgáltuk a legsűrűbben jelentkező téves szavakat is, illetve az asszociációkra is felfigyeltünk.
Első kérdésünkre a várt eredményeket kaptuk. A feltételezésünk az volt, hogy a kettős kódolás után a képi kódolás lesz a legeredményesebb. A második kontrollcsoport képezte a képi kódolás csoportját, ami 17,8%-kal lett eredményesebb, az a kísérlet keretén belül, a Control 1 csoporttól, vagyis a hallórendszerrel szemben. Ezentúl megvizsgáltuk a helyes és a téves szavak arányát is a reprodukált anyagban. A legtöbb helyes szó 20 volt, a legkevesebb pedig 3. A téves szavak esetében 5 volt a legtöbb, és olyan diák is volt, aki egyáltalán nem reprodukált téves szót.
Megvizsgáltuk a nemek közti különbséget is. Abból kellett ugyanis kiindulnunk, hogy a férfiak, illetve a nők memóriája között nincs különbség. Ez, amit látszik, megdőlt, mivel a nők a mi kutatásunkban mindig, minden körülmények között jobban teljesítettek, mint az erősebbik nem. Ez vonatkozik a téves szavak esetére is.
Az előző kutatásokhoz hasonlóan megvizsgáltuk a szakirányok közötti különbségeket is. A gimnazisták teljesítettek le kiemelkedőben, ezt követte a mezőgazdasági szakirányok, majd a közgazdasági szak. Hogyha a szakokat csoportokra bontva figyeljük, akkor jól látható, hogy minden szak esetében legjobban teljesített a kettős kódolás csoportja, és a képi kódolás csoportja követte ezt minden szak esetében.
Megvizsgáltuk a téves szavak arányát is a reprodukált anyagban. A macskát, illetve a szamárszót írták legtöbben tévesen a papírra, ez a kettő szó továbbá asszociációnak minősült, mivel a macska szó akkor jelentkezett, amikor a kutya szó is a papíron volt, a szamárszó pedig akkor, amikor a kecske szó is rajta volt. Ezek után elvégeztük a kutatásunk második fázisát. A második fázisban arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon milyen a diákoknak a képzetalkotó képessége. A mintánk ezúttal is a Dosziter Jobrádovi gimnázium diákjai voltak, nevezetten a másodikosok, akik összesen 50-en voltak. A tanulmányi eredményeik alapján kettő csoportra osztottuk fel őket. Az első csoport 40 szót hallott, és mellé azt az instrukciót adtuk nekik, hogy képzeljék el azt a szót, amit hallanak. A második csoport 40 szót, vagyis 40 képet mutattunk, ők lettek a kontrollcsoport. Ezek után 2 perc állt rendelkezésükre, hogy minél több szót leírjanak.
Megállapítottuk, hogy a diákok több szót tudnak helyesen reprodukálni akkor, hogyha instrukciókat kapnak, mégpedig, hogy képzeljék el a hallott anyagot. Tehát a képi kódolás eredményesebb a hallott csoportával szemben, kivéve akkor, hogyha a diákok elképzelik a hallott anyagot, mivel ez így már kettős kódolásnak. A második fázisban is megfigyeltük a helyes és a téves szavak arányát. Ez esetben 18 lett a legtöbb helyesen reprodukált szó, míg 5 a legkevesebb. Téves szavak esetében pedig 8 volt a legtöbb, és szintén volt olyan diák, aki nem reprodukált téves szót.
Ismételten megvizsgáltuk a nemek közti különbségeket is. A lányok megint jobban teljesítettek, mint a fiúk, ebben az esetben 1,67%-kal. Valamint az experimentális és a kontrollcsoport esetét is megvizsgáltuk, ahol a lányok ugyan nem szignifikánsan, de jobban teljesítettek, mint a férfiak.
Végül összevetettük a kétfajta kettős kódolás eredményeit. A kísérleti csoportot képezte az a fajta kettős kódolás, amiből kiindultunk, vagyis amikor a diákoknak szavakat olvastunk fel, a képi pályukat mutatva hozzám, a kontrollcsoportot pedig az a fajta kettős kódolást képezte, amikor a szavakat olvastuk fel és instrukciót kaptak, hogy képzeljék el a hallott anyagot. Tehát eredményként arra jutottunk, hogy eredményesebb a kísérleti csoport, vagyis eredményesebben tudnak a diákok felidézni olyan dolgokat, amelyeket már tárcán kínálunk nekik, tehát amelyeket már előzőleg képek által jegyeztek meg. Tehát kísérletünk során megállapítottuk, hogy a kettős kódolás után legeredményesebb a képi kódolás, valamint, hogy a lányok jobban teljesítenek, mint a fiúk. Találtunk különbségeket a szakok között is, és megállapítottuk, hogy a diákok eredményesen tudnak képzeteket alkotni, valamint, hogy legeredményesebb a reprodukció akkor, hogyha képeket kell felidézni.
Itt látható a felhasznált szakirodalom, illetve a programok, amelyek segítségével dolgoztunk, és köszönjük a figyelmet!